Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet az evangelizációs hét 5. estéjén. Nagy szeretettel köszöntöm mindnyájunk nevében kedves lelkipásztor testvérünket, Cseri Kálmánt. Isten áldását kívánjuk az ő szolgálatára. Ézsaiás könyvéből a 48. rész 17. versétől így szól Isten igéje. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Mielőtt az ige szolgálatot meghallgatnánk, most is eddigi gyakorlathoz hasonlóan a 11-es számú éneket énekeljük el, kétszer egymás után, szívem csendben az Úrra figyel.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük ennek a mai napnak az eddigi részét. Köszönjük, ha a te nagy nevedet hívhattuk segítségül reggel. Köszönjük, ha napközben is megmaradhattunk szoros lelki közösségben veled. Köszönjük, ha továbbadhattunk valamit abból a sok jóból, amit eddig kaptunk tőled. Bocsáss meg, ha nem így volt. Bocsáss meg, ha ma is csukva maradt a Bibliánk, és még mindig azt gondoljuk, hogy nálad nélkül is tehetünk bármi jót. Csodáljuk a te türelmedet és a te szeretetedet. Kérünk, hogy tedd ajándékká számunkra most ezt a csendes órát. Ragyogtasd föl előttünk a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjét. Tudjuk, megváltó Urunk, hogy a te keresztedről való beszéd ma is némelyeknek bolondság, másoknak botránkozás, de azoknak, akik hisznek, Isten ereje és hatalma. Könyörülj rajtunk, hogy ez utóbbiak közé tartozzunk. És hadd legyen ma este a régi hír ismét új a számunkra, és a te kereszt halálod és feltámadásod ereje munkálkodjék bennünk, gyarló emberekben is. Amen. Isten igéjét a Máté evangélium a 16. részének 13. és következő verseiből olvasom. Amikor Jézus Cézária Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát. Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ettől fogva kezdte Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő azonban megfordult, és így szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Kedves testvéreim, tegnap este láttuk, hogy Jézus és Péter első találkozása során Jézus egyetlen mondatából néhány nagyon fontos tény derült ki. Megtudhatta Péter azt, hogy Jézus mindent tud róla, de így, ahogy van, mégis elfogadja, ugyanakkor kertelés nélkül tudomására hozza, hogy ebben az állapotban használhatatlan Isten számára, Jézus azonban kész használhatóvá tenni, egészen más emberré teremteni, ezért változtatja meg isteni teljhatalommal a nevét. Ebben a rövid mondatban, hogy te Simon vagy, Jóna fia, ezentúl Péter lesz a neved, benne van mindez. Ezzel a nagy ígérettel indulhatott tehát Péter, aztán nem sokkal utána Jézus megszólította őt a Genezáreti tópartján, elhívta tanítványának, és eltelt csak nem három esztendő addig, amíg erre a jelenetre került sor, aminek a leírását most olvastuk. És olyan szomorú, hogy három együtt töltött év után Péter még mindig majdnem olyan, mint régen. Még mindig ül a trónon és dirigál. És ő mondja meg, hogy mi igaz, mi nem, mi helyes, mi téves, még Jézust is képes kioktatni, feddeni kezdi, azt olvastuk, aki feddi a másikat, az fölötte áll a másiknak, föléje akar magasodni. Ennyi év kevés volt ahhoz, hogy leszálljon a trónjáról, még mindig nem érti Jézusnak a küldetését, még mindig nem függ az ő mesterétől, tőle függetlenül gondolkozik és intézkedik. Ezért mondja neki Jézus olyan szomorúan, hogy még mindig az emberek szerint gondolkozol, és nem tudsz Isten szerint gondolkozni. Mi is történt itt valójában? Jézus néha a tanítványokkal, csak velük magukkal egy-egy csendes napra vagy csendes időre elvonult. Itt is fölmennek egész éjszakra, Cézárea Filippibe, és elkezd beszélgetni velük. Ő mindig kérdezgette az embereket. Minek nevezik őt, minek tartják őt az emberek? Mondják a tanítványok azt a sok butaságot, amit az emberek Jézusról képzeltek, ki ennek, ki annak, ki amannak tart titeket. Ez kedves dolog, de ez nem ránk tartozik. És ti? Ti kinek mondotok engem? Nagy csend van. Ilyenkor szokott az ember arra gondolni, hogy nem szólalok meg elsőnek, nehogy butaságot mondjak. Péter azonban megszólal elsőnek. Mégpedig szokatlan határozottsággal kimond egy csodálatos hitvallást. Te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia. Talán ő maga is meglepődött ezen, hogy honnan veszi ő ezt, és hogy meri ilyen határozottan állítani. És Jézus azonnal megmondja, hogy honnan vette, azt mondja, nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én atyám. Hogyan? A mindenható Isten adott Péternek ilyen gondolatot, amit Péter világos emberi szavakba foglalva határozottan, bátran elmondott másoknak. Fantasztikus. A mennyei atya közöl valakin keresztül másokkal olyan igazságot, ami addig még ilyen formában nem hangzott el, ezen csak csodálkozni lehet. Aztán Jézus szinte közelebb hívja magához a tanítványokat, halkabbra fogja a szavát, és először mondja el nekik, hogy mi az ő küldetésének a végső és tulajdonképpeni célja. Mi fog hamarosan bekövetkezni, ami megfordítja ennek a világnak a sorát. Ezt mondja nekik, az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, ott sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. És itt jön ez a feddés. Megint Péter az első. Általában ő szólal meg elsőnek. Ő azonnal tudja, ő jobban tudja, ő mindenkinél jobban tudja. Köztünk is vannak ilyen emberek. És már mondja is, hogy Isten mentsen, Uram, ilyen veled nem történhet meg. Ő már csak tudja, hogy mi történhet meg a világ megváltójával, és mi nem. És akkor Jézus nagyon keményen szól hozzá. Nem is hozzá, hanem ahhoz a sátánhoz, aki ezt súgta Péternek, csak Péter ezt nem vette észre. Nagyon érdekes az, ami, ahogy itt az eredeti szöveg leírja, Jézus azt mondja a sátánnak, hogy ide mögém takarodj. Oda áll a tanítvány és a gonosz közé, és szinte a testével védi Pétert, az őt hatalmába kerítő gonosztól. A hátam mögé sátán, mondja ezt. És utána Pétert feddi meg, most ő fedd, hogy nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Hogy van ez? Egyik pillanatban Istentől kapott nagy kijelentést mond, amit döbben csendben hallgat az egész tanítványi társaság, mert ez egy korszakalkotó, óriási kijelentés, és rövid idő múlva, egészen más hatás alá kerülve, sötét sugallatnak enged, és Jézus azt kell, hogy mondja neki, hogy nem Isten szerint gondolkozol. Ez mindnyájunkkal így van, testvérek. Folyamatosan kettős hatás alatt zajlik az életünk. Aki már így az Úr Jézus közelébe kerül, mint Péter is, kezd a lelke kifinomodni, kezd a lelki hallása megjönni, kezdi érteni Isten gondolatait. Olyan sokaknál látom ezt. Egyszerűbe megnyílik a Szentírás. Nem érthetetlen régi szöveg, hanem egyre többet ért belőle az illető. Megjön a kedve is hozzá, hogy olvassa akkor. Elcsodálkozik, hogy Isten mennyire időszerűen és személyesen tud szólni hozzánk a Biblia betűin keresztül. Hogy Isten szól hozzánk a Biblia betűin keresztül. Ugyanígy, mint itt Péterhez. Az én mennyei atyám jelentette ki neked. Ezt éli át a hitben elinduló ember. Aztán egyszerre nagyon fontos lesz minden alkalom, ahol Isten igéjét hallhatja. Fontosabb lesz mindennél vasárnap az, hogy ott legyen és hallgassa a gyülekezetben. És kiderül, hogy ettől azért mindent el lehet végezni otthon is, sőt, még nagyobb békesség lesz. Ugyanakkor megjelenik egy másik hatás is. És megjelennek a kételyek, és ma eféléket szokott súgni az ördög az embereknek, hogy el ne hidd már, hogy a Biblia mindenestől igaz, hát emberek írták, és tévedni emberi dolog. El ne hidd már, hogy Jézus valóban az Isten fia, hát hogy lehetne, ugyanolyan húsvér ember volt, mint mi, két füle volt oldalt, ha éhes volt, evett, ha fáradt volt, aludt, hát hogy lehetne az Isten fia, hogy tudod ezt összehozni? Meg hogy ő te helyetted halt meg a kereszten, hát milyen dolog ez, egy jogi abszurdum, egyik a másik büntetését elszenvedi, meg pláne, hogy feltámadt, hát ilyeneket el ne higgyél már. A többi az nagyon szép, van sok nagyon okos és szép dolog a Bibliában, azokat mazsolázt ki, de úgy mindenestül semmiképpen ne. E féléket juttat eszébe sok embernek a gonosz. Kettős hatás alatt élünk, ezzel számolni kell mindenképpen. És erre mondja Jézus Péternek, hogy még nem Isten szerint gondolkozol. meg azért sem, mert az ő nagy szívére hallgatott. Szokták mentegetni Pétert éppen ezzel a jelenettel kapcsolatban, hogy hát ne tessék már bántani őt, hát olyan emberi az, ahogy viselkedik. Hát szerette Jézust, hát akkor persze, hogy nem örül annak, hogy meg kell halnia, meg szenvednie kell. Ez valóban nagyon emberi, olyan óemberi, ahogy Pál apostol mondja, arra a természetre jellemző, amelyik velünk születik, amelyik még Istentől függetlenül nélküle értékeli a dolgokat, és úgy gondolkozik. Ezért mondja neki Jézus, hogy nem Isten szerint gondolkozol. Ugyanakkor ő beléje verték, tanították a gyerekeket akkor arra, hogyha eljön a Messiás, az isteni teljhatalommal mindent megtesz, ami népünkért, az összes többi nép fölé emeli, a rómaiakat is kizavarja innen a megszálló hatalmat, és ezt várták a Messiástól. Na de az is megvan írva a Messiásról, az Ézsaiás könyvében, hogy ő szenvedni is fog, mégpedig nem akárhogyan és nem akármi miatt, ezt olvassuk az Ézsaiás 53-ban, a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mert az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Ez ugyanaz a Messiás, aki nagy hatalommal és dicsőséggel rendet fog teremteni, de aki útált és az emberektől elhagyott lesz, aki szenved, aki betegség és fájdalom férfia, és mindezt nem győzi újra és újra mondani minden mondatban, miattunk és helyettünk. Erről Péter teljesen megfeledkezett. Sőt, nem csak, hogy erről feledkezett meg, hanem úgy látszik, hogy oda se figyelt igazán arra, amit Jézus mondott neki. Mert mit mondott Jézus? Négy kell hangzik el egymás után. Ő neki Jeruzsálembe kell mennie, ott sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, és a harmadik napon fel kell támadnia. Most akkor mi az, ami nem történhet meg Jézussal? Az, hogy föltámad a harmadik napon? Ezt már meg se hallotta. Lecövekelt ott, hogy Jézusnak szenvednie kell. Jaj, ez borzasztó. Ez ne következzék be. Akkor ő már mondja is, hogy ez nem következhet be. Oda se figyel. Végig sem hallgatja. Nem kérdez. Miért nem kérdez? Hogy Uram, nem értem. Hogy van ez? Miért kell neked szenvedned? Miért bántanak téged az írástudók? És hogy van ez, hogy feltámadsz? Mi az a feltámadás? Nem kérdez. Ő tudja. Ő kérdés nélkül is. Azt gondolja, hogy tudja. Hányszor vagyunk így? Mindenképpen ki kell ebből gyógyulni. Ma este azonban azt nézzük meg részletesebben, hogy mi az, amit nem értett Péter. És miért akarja a sátán, hogy Jézus ne halljon meg a kereszten? Miért emberek szerint gondolkozik ő, amikor ezt mondja? És miért mondja Jézus négyszer egymás után azt, hogy kell? Hogy ez kikerülhetetlen? Ez feltétlenül szükséges? Én úgy gondolom, hogy amit most el fogok mondani, a testvérek közül a legtöbben úgy, ahogy el tudnák mondani. De próbáljuk most így csokorba kötve a Szentírásnak ezeket a legfontosabb kijelentéseit úgy szépen együtt, egymás mellé téve, ahogy egymásból következnek, a szívünkig engedni, megérteni is, talán jobban, mint eddig, és a szívünkig engedni. Miért van ez a négyszeres kell? És miért olyan fontos Jézusnak ez az egész? És miért ez az ő küldetésének a célja? Ezért volt a testélétel, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybe menetel, pünkösd, minden ezért történt, amit itt elmond nekik, aminek Péter csak a felét hallgatja meg, de azt se engedi az eszéig se, meg a szívéig se, hanem már tiltakozik ellene két kézzel. Isten segítsen minket, hogy a szívünkig engedjük ezt, mert ez a Bibliának a szíve. Miről van itt szó? A Biblia azt tanítja, hogy Isten igazságos, és a bűnt megbünteti. És tegnap láttuk, hogy mi, mivel Istentől elszakadtunk, csak Isten nélküli, istentelen dolgokat tudunk cselekedni, tehát halmozzuk azt, amit Isten bűnnek tart. Ennek a következménye, Isten ítélete, az örök halál, a kárhozat. De ugyanakkor azt is olvassuk, hogy Isten maga a szeretet, és nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Most hogy lehet ezt feloldani? Isten igazságos, és abból nem enged. A bűnt halállal, kárhozattal kell büntetni. De nem akarja a bűnös halálát, hogy az elkárhozzék és így bűnhődjék. Ennek a megoldása az, hogy Isten végrehajtja az igazságos ítéletet, de nem azokon, akik elkövették a bűnt, hanem azon, aki soha semmi bűnt nem követett el. Ha szabad így mondani, itt jön be a képbe, ami megváltunk, Jézus. Aki azt mondta, hogy Atyám, ne kelljen ezeknek a nyomorultaknak mindnek a pokolra menni és örökké szenvedni úgy, ahogy megérdemelnék, én hadd menjek oda helyettük. Tulajdonítsd nekem az ő sok csúnya bűnüket, és tulajdonítsd nekik az én bűntelen igaz voltomat. Ez maga az evangélium, ez a Biblia szíve. És most elnézést, ha megint így folytatom, erre az Atya azt mondta, hogy jó. Az örökké valóságban eldőlt ez a nagy döntés, és azért kellett Jézusnak emberré lennie, mert az ember bűnéért csak ember szenvedhet. De minden ember bűnét csak egy bűn nélküli veheti magára. Ilyen meg nincs a föld hátán. Ezért kellett eljönnie neki, aki bűn nélküli, hogy magára vállalja a mi bűnünket. Ezt jelenti, amit az Ézsaiás 53-ból az előbb olvastam, hogy az Úr mindnyájunk bűnét őre jávetette, és őt megkínozták a mi bűneinkért, összetörték a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, de az ő sebeivel meggyógyultunk. Jézus tanítása nem végezte el ezt a munkát. Még Jézus szenvedése sem, csak Jézus halála. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És Jézus vállalta ezt. És amikor elhangzott a kereszten az ő utolsó szava, hogy elvégeztetett, akkor ott elvégeztetett minden ember Isten szerint igazságos büntetése, de elvégeztetett minden Jézusban hívő jogerős fölmentése. Ez az evangélium. Testvérek, aki ezt egyszer átgondolja, a magáévá teszi, a szívéig engedi, akit ez az örömhír áthat mindenestül, az egy életen át nem szűnik meg Istennek hálát adni, benne örvendezni, neki szolgálni. Én a mai napig emlékszem arra, amikor Kecskeméten egy ehhez hasonló evangelizáción előbb az eszemig, a gyarló eszemig, aztán a szívemig hatolt ez, hogy akkor nekem semmitől nem kell félnem. Az én bűneim büntetését Isten nagypénteken Jézuson végrehajtotta. És a Biblia azt mondja, hogy még egyszer nem hajtja végre ugyanazt az ítéletet. Az ítélet megtörtént. Akkor én nekem nem kell rossz lelkiismerettel, lelkiismeret furdalással, bűntudattal, önváddal fölébredni néha izzadtan álmomból, amikor egy-egy gyerekkori meg ifjúságkori disznóságom eszembe jut, hanem én ezeket elmondhatom az én Uramnak, hogy igen, Uram, ezt csináltam, ilyen voltam, bocsánatot kérek, nem akarok ilyen maradni. Köszönöm, hogy erre kész van nálad a bocsánat. Mert ő minden bűnünkre tökéletes bocsánatot szerzett már akkor, ott nagypénteken a Golgotán. És amikor ma egy-egy bűnünk fájni kezd, és kívánom, hogy fájjon minden bűn, mert úgy szabadulunk meg tőle, akkor én csak jelentkezem az aktuális, most megint elnézést kérek, bocsánat adagért, amire most szükségem van, de az ott van készen, meg annál még sokkal több is. Ennyire elég nékünk az ő kegyelme. Ezt nem éltette itt még Péter. Aztán megélti, nem csak megélti, hanem betölti a szívét, és másoknak is ellelkendezi, és amikor írja a levelét, az első levél első részében ezt olvassuk, el ne felejtsétek, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok ki atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Kész a bocsánat mindenkinek, csak a kezét kell tartani. Tegnap már említettük azt a rablógyilkost, akit Jézussal együtt feszítettek meg. Csak jelképesen tarthatta ő a kezét, mert oda volt kötelekkel kötözve a kereszthez, de még utolsó elejével azt suttogja Jézusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Csak ennyit kell mondani. Én is rászorulok a te bocsánatodra, könyörülj rajtam és bocsáss meg nekem. És erre az a válasza, megbocsáttattak a te vétkeid, eredj el békességgel. Testvérek, ma este innen bárki úgy mehet haza, hogy egészen bizonyos lehet abban, hogy minden eddig elkövetett, és ezután elkövetendő, mert fogunk még bűnöket elkövetni, bűnére teljes bocsánatot kapott Jézustól, amikor elhangzott ez, hogy elvégeztetett. Pál apostol ebből a tömör mondatba foglalja össze ezt a csodát. Azt mondja, hogy Jézus bűnné lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Akinek Jézussal szoros lelki közössége van, aki igazán hisz benne, arra Isten úgy tekint, mintha soha semmi bűnt nem követett volna el. Mikor ezt a mondatot először hallottam fiatal hívő koromban, nem hittem el. Azt mondtam, hogy ez túlzás, téved az ige hirdető. Aztán utána megkérdeztem, és kinyitotta a Bibliát itt is, ott is, amott is, és láttam, hogy ez megvan írva. Olyan szépen és tömören, szinte túl tömören foglalja össze a mi református hitvallásunk, a heidelbergi KTS-t. Hadd olvassak föl csak két mondatot, de az egyik nagyon, nagyon hosszú mondatot belőle. Azt mondja, hogy hogy történik ez, hogy te megigazulsz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való hitáltal. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsa ellen súlyosan vétkeztem, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, mégis Isten az én érdemeim nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem követtem volna el. Sőt, mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet, amelyet Krisztus érettem tanúsított, befejezés, de csak úgy, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Minden érdemem nélkül, nem azért, mert jobb lennék, mint a többi, az ő ingyen kegyelméből, Jézusra való tekintettel. Az én minden bűnömet őre jár vetette, Jézus azt átvállalta, mintha ő hazudott volna annyit, amennyit én, ő lopott volna, ő paráználkodott volna, ő szitta volna az Istent, mint ahogy én káromkodtam hitetlen koromban, mintha mindezt ő végezte volna, és ő rá való tekintettel Isten nekem azt mondja, hogy úgy nézek rád, mintha semmi ilyet nem tettél volna. Amikor ezt a szíve mélyéig átéli valaki, akkor nem marad a régi. Akkor egészen új emberé lesz, megváltozik. Majd a végén szeretnék erre egy példát még felolvasni. Én azt hiszem, hogy a testvérek közül sokan ismerik azt a történetet, amit most röviden elmondok. Azért mondom el mégis, hogy aki nem ismeri, hadd hallja, és tulajdonképpen, amikor ezt a történetet olvastam, akkor lett egészen világossá számomra ez, hogy miről van itt szó. Állítólag ez megtörtént, mert van írásos dokumentum róla, hogy valamelyik közel-keleti országban élt két testvér, az egyik hívő volt, a másik rossz társaságba keveredett, a végén gyilkos lett. És a másik, a hívő egy éjszaka arra ébredt, hogy dörömbölnek az ajtón is, aztán az ablakon, ott állt a testvére lihegve, hogy gyilkosságba keveredett, véres még az akója, és a rendőrség a nyomában van, hadd bújjon el valahova. Hát kiment az álom a szeméből a testvérének, és mondta, hogy vesd le ezt a véres hacukát itt az előszobában, aztán ott van a szekrény, vegyél magadra, amit jónak látsz, ismered a lakást, hát oda bújj el, ahol biztonságban érzed magad. Ő pedig rövid gondolkozás után magára vette a véres holmit, nem sokkal ezután megjelentek a rendőrök, letartóztatták, gyorsított eljárással halálra ítélték. Az utolsó kívánsága az volt, hogy levelet írjon a testvérének, és ez a levél fönnmaradt. Ez a levél így szólt: édes öcsém, én holnap meghalok a te bűnödért a te véres ruhádban. Kívánom, hogy élj tiszta életet az én tiszta ruháimban, bátyád. Amikor megkapta a levelet, majd megőrült. Nem bírta sokáig, másnap följelentette magát, és ez nagy problémát jelentett, azt mondják, hogy ez a jogtörténetbe is bevonult, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Végre lehet-e hajtani egy halálos ítéletet kétszer? Nem lehet. Itt egy súlyos tévedés történt, de az ítélet végre van hajtva. És ez a levél annyira megrendítette az igazságszolgáltatás embereit, hogy feltételesen szabadlábon hagyták ezt az embert, akinek aztán a jövője nagyon szépen alakult, ő is elkezdett járni abba a gyülekezetbe, ahol a testvére volt, megtért, és misszionárius lett belőle. De most nem ez a fontos. Számomra ez az előszoba jelenet jelentett sokat, hogy fölveszi magára a másiknak a véres ruháját, és attól kezdve, mintha ő lenne a gyilkos, úgy peregnek az események. Elegészen a tényleges kivégzésig, a halálig. A másik pedig, a bűnös, a tiszta ruhákban élhet. Ez a csere történt meg nagypénteken a Golgotán. Jézus magára vette a mi véres ruháinkat, és ugyanakkor nekünk kínálja az ő tiszta ruháját, az ő igazságát, szentségét, ahogy olvastuk az előbb. Ez az, ami egy ember szívet igazán és egészen megváltoztathat, amikor ez bekerül oda abba a szívbe. És ezért mondtam, hogy akár ma este hazamehet innen valaki úgy, hogy itt hagyja Jézusnál az eddigi véres, vagy sáros, vagy akármilyen ruháit, és ugyanakkor hittel magára veszi az ő tiszta ruháit, ami szinte elképzelhetetlen annak, akinek már érzi a bűneinek a súlyát. Hogy én, hogy jövök én ehhez? Úgy, hogy ő mondja, akkor meg vegyem komolyan. Ezt jelenti hinni. És aki komolyan veszi, az mindjárt helyben megköszöni. Amikor valaki meg tudja köszönni teljes szívéből a bűnbocsánatot, akkor ragadta meg, fogta meg azt igazán. Valamelyik nap mondta valaki, hogy én nem tudom, melyik Egyesült Államokbeli kisvárosban van egy templom, amelyiknek az egyik hosszanti falába egy nagy kőkereszt van bent. És ez némelyeknek nem tetszett, hogy nem esztétikus, nem oda való, és némely jómódú egyháztagok azt javasolták, hogy vegyék ki onnan azt a keresztet, és tegyenek helyére egy színes ablakot, majd ők fizetik annak az árát. Aztán megnézték a mérnökök, és azt mondták, hogy nem lehet kivenni, mert annak a keresztnek ott statikai szerepe van. Ha kiveszik a keresztet, összedől a templom. És örültem, hogy ezt hallottam, mert egy újabb illusztráció ahhoz, hogyha kivesszük a keresztet, akár a világ életéből, akár az ige hirdetésekből, mert már nem korszerű, összeomlik minden. Jézus Krisztus golgotai áldozatán áll ez az egész világ, és ezen állhat, vagy enélkül bukik el a mi személyes életünk is. Óriási evangéliuma ez a Szentírásnak. Hadd idézzek három mondatot Luther Mártontól, aki egyik jó barátjának, akit a bűnei nagyon bántottak, zaklattak, és nem talált békességet, a következőt írta. Ne sanyargass te magadat, hanem borulj le az Úr Jézus elé, és mondjad a következőt. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magaddal vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. És ha te ezt őszintén elmondod, meglásd, békesség lesz a szívedben. Ennél frappánsabban nehéz lenne megfogalmazni. Jézus olyanná lett, amilyen nem volt, nem csak bűnössé, hanem bűnné, és a benne hívőt olyanná teszi, amilyen nem voltam, igazzá és tisztává. Miért? Mert magára vette az enyémet, minden istentelenségemet és szeretetlenségemet, és nekem adta az övét, az ő igazságát és tisztaságát. Megint azt mondom, hogy ha valakinek ez a szíve mélyéig hatol, akkor az az ember megváltozik. Mi akadálya annak, hogy mi is ilyenekké váljunk? Hadd fejezzem be ma is egy vers részlettel. Túlmezei Erzsébetnek van egy hosszú verse, de csak a végét fogom elmondani, amelyik arról szól, hogy Barabbás, aki ugye börtönbe volt zárva, nagy pénteken megkapja a szabadonbocsátást, elengedik, és nem érti, hogy miért. Aztán valaki Jézusról mutat, akit akkor már megkorbácsoltak, hogy őt feszítik meg, te helyetted. Fantasztikus. Ki az az őt, nézi Jézust, látja, hogy egészen más, mint ő, aztán kikíséri a Golgotára, végignézi a keresztrefeszítést, és innen olvasom a legvégét ennek a versnek, hogy amikor ezt valaki komolyan veszi, hogy csak ugyan helyettem halt meg, és ez érvényes, hogyan változik meg. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölbevettem egy sió gyermeket. Megsímogattam, lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt. És akkor tudtam meg, hogy Barabbás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, símogatni vágytam. Haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem. Én helyettem, én helyettem. Ez a szó zengi át az életem. Napfénygyanánt ez tündököl felettem, és ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az, kizörget, kérdik majd. Barabbás, aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput, fehér angyalkezek. Hiszed-e ezt? Boldog, aki hisz, mert beteljesedik neki, amit az Úr megmondott. Azt szeretném javasolni, hogy mielőtt közösen imádkozunk, maradjunk egy percig most csendben, és ha valakinek van mondani valója ezek után, a helyettünk is meghalt és dicsőségesen feltámadott Jézushoz, mondja el. Ha valami már fáj, ha valamire konkrétan bocsánatot kér, és köszönjük meg, hogy minden biztosítéka megvan a bocsánatnak, mert ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Maradjunk egy kicsit csöndben. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged a te vérednek bűntörlő erejéért és szabadító hatalmáért. Magasztalunk azért, mert nálad számunkra is készen van a bocsánat és az új élet. Bocsásd meg, hogy oly sokszor mi sem értjük, amit mondasz, sokszor oda se figyelünk, végig se hallgatjuk, önmagunkkal vagyunk tele, és még téged is képesek vagyunk megfeddeni. Könyörülj rajtunk, és ajándékozz meg minket a bűnbánat könnyeivel, hogy a bűnbocsánat el nem fogyó örme is a miénk lehessen. Beszélj velünk tovább is, még kérünk, az elhangzottakon keresztül, és ajándékozz meg minket ezzel a benned örvendező, tiszta, szabad, új élettel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most az elhangzottakra gondolva énekeljük el még egyszer ma este a 12-es éneket. Most már még konkrétabb az, hogy miért vagyunk hálásak. Hálát adok, Uram, az életért.
Thank you.
kérjük Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!